Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nőt, a Trend FM portré műsorát, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. A nap vendége pedig Halom Bori, a Merrák Info Egyesület alapítója, akivel az elmúlt 20 percben megbetegedésről, felépülésről, küzdelemről, harcról, segítő szándékról, sok mindenről beszélgettünk, és hát arról is szó esett, hogy neked van egy civil szakmád, egy virágboltban dolgozol, virágkötő vagy?
Virágküldő cégnél
dolgozol, és emellett szinte teljes emberként még az egyesület vezetését is, irányítását is ellátod, napi szinten részt veszel a felvilágosító munkában, az online tevékenységben. Készültél valaha arra, hogy akár ilyen médiafigyelem középpontjába is kerülsz, mert hogy azért stúdióról stúdióra is kell időnként járni, és a felvilágosításnak itt is van lehetősége.
Nem készültem soha ilyenre, és nem is vágytam, szerintem nem voltak ilyen vágyaim, és valószínűleg rólam elég sokan vagy többen azt gondolják, hogy én ezt imádom, és hogy van bennem egy ilyen kis feltűnési vágy. Nincs bennem ilyen. Nem is csinálom szerintem túl jól, ez csak annyi, hogy az elmúlt pár év alatt némi tapasztalatom van ebben most már. Soha nem vagyok elégedett, amikor utólag visszahallgatom magam, vagy visszanézem magam, a legtöbbször nem is szoktam. A lányom mindig nevet rajtam, de nagyon fontosnak tartom, hogy a média támogatja ebbe a, nem csak a mi ügyünket, hanem a többi civil szervezetet is, és fontos ügyet. Úgyhogy én mindenkinek nagyon hálás vagyok minden ilyen megjelenésért, mert ha csak egyetlen egy nőnek tudunk segíteni ezzel a riporttal, vagy egyetlen egy nő elmegy ennek hatására a szűrésre, akkor már volt értelme.
Megnéztem a honlapotokat is, nagyon részletes, nagyon sok kérdésre már ott választ kap az ember, de én azt gondolom, hogy nincs elég lehetőség a válaszokra, mert hogy beszéltünk arról, hogy el kell menni szűrővizsgálatra évente, bizonyos esetekben akár fél évente is, és jó esetben kitapintjuk, de nem biztos, hogy minden esetben ez lehetséges, beszéljünk erről is, mert hogy vannak olyan esetek, amikor nem feltétlenül tudjuk mi magunk felismerni, hogy baj van.
Így igaz, meg ezzel nagyon óvatosan is kell bánni, mert nagyon fontos azt kimondani és tudatosítani az emberekbe, hogy az önvizsgálat az nem egyenlő a szűréssel. Ma Magyarországon, vagy egyáltalán a világon a mammográfia az egyetlen olyan vizsgálat, amivel ki lehet szűrni az emlőrákot. Természetesen ez teljesen jó, hogy itthon van ez az ingyenes szűrési lehetőség, ami ugye két évente hívja be a 45 és 65 év közötti nőket, de logikusan sorra kapjuk mi is a kérdéseket, hogy jó, de mit csináljanak a 45 év alattiak?
Mennyi idős voltál akkor?
39. És a 65 év felettiek, mert hogy azért akkor is előfordul a merrák, mert ez nem válogat, és nincsenek szabályok rá. Én ezekre azt szoktam mondani, megjavasolni, vannak különféle ajánlások, hogy 30 éves kortól szerintem érdemes évente eljárni ultrahangra, házi orvostól lehet kérni beutalót, ebbe semmi kellemetlen nincs, semmi ciki nincsen, és aztán, amikor már beutalót, vagy behívót kap az ember, akkor arra pedig kutya kötelessége eljárni. Ha valakinek bármi problémája van, vagy bármit észrevesz magán mégis, mert mondjuk végzi az önvizsgálatot, vagy mondjuk inkább azt, hogy figyeli a testét.
És felmerül a gyanú.
Így igaz, és valami olyat észlel, ami korábban nem volt ott, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. Sajnos hallottam sok olyan esetet, amikor vártak, ez a nem gondoltam, hogy ez nem jó, vagy baj, hát semmi, tehát bármi nem oda illő dolog, az nem normális, tehát el kell menni orvoshoz. És aztán majd az orvos eldönti, a házi orvos, hogy hova küldi tovább az embert. El lehet küldeni ugye ultrahangra, el lehet küldeni mammográfiára is, csak a mammográfia fiatal korban nem mutat ki. Azért nem használják, mert nagyon sűrű az emlőállomány még fiatal korban, tehát azt azért későbbre javasolják, de ultrahanggal meg lehet vizsgálni.
Tehát mirigyes állományra
így
gondolsz.
Igaz. És akinek pedig mirigyes az állománya, mert ilyen kérdés is elég gyakran jön hozzánk, nekik pedig szerintem nem árt fél évente elmenni ultrahangra. És ezt nem azért, mert félni kell, vagy rettegni kell, hanem azért, hogyha bármi gond van, akkor az időbe kiderüljön. Úgyhogy szerintem az egésznek a lényege ez a tudatosság lenne, ami egy elcsépelt szó és egy közhely, ám de ha csak mondjuk 10 nőből 9 megfogadná, akkor sokkal kevesebb baj érni a nőket.
Bűvös 5 évről, vagy mágikus 5 évről is szoktunk hallani, hogy 5 év tünetmentesség után mondhatjuk azt, hogy meggyógyultunk. Te ezt hogy élted meg, vagy mennyire hiszel ebben, vagy mennyire számolsz napi szinten adott esetben? Te persze nem félelemben élved, de hogy előfordulhat az, hogy visszajön?
amikor egy éves, meg két éves az ember, akkor nagyon várja ezt az 5 évet. Én is nagyon-nagyon vártam, arra emlékszem, hogy meglegyen ez az 5 év.
Mert 5 évig jár az ember, igen. Vizsgálatokra szed hormonokat.
Így igaz.
Tehát nagyon sok minden utókezelés is van.
Így
ezért
igaz.
Is kérdeztem.
Addig elég sűrű a kontroll, az első években főleg, aztán ugye ritkul, de 5 év után szokták azt mondani, a meggyógyult szót nem nagyon szokták használni ránk, aki egyszer rákos volt, hanem inkább az, hogy tünetmentes. Mert olyan orvos nincs, aki leírja egy volt rákos betegnek, hogy meggyógyult, de tünetmentes. És akkor van ez az ötös, bűvös ötös szám, amiről én most már így azt gondolom, hogy persze én is nagyon örülök, hogy túlestem, vagy túl vagyok rajta, sőt, most már a 7-en is túl vagyok. Viszont látva magam körül a többi esetet, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ebbe az egész betegségbe egyetlen dolog számít, az pedig a szerencse. És ahogy mondtam neked az adás előtt, én azt gondolom, és hiszem, megint csak a saját nevemben nyilatkozom, senki máséban nem, hogy vagy szerencséje van valakinek, vagy nem, és pontosan senkinek nincs megírva semmi erre vonatkozólag, és nincsen garancia, hogy én most nem tudom, itt leszek 20-30 évig. Nem tudhatjuk. Én ezért azt szoktam mondani, hogy tényleg éljünk a mának és a mostnak, és tényleg ez is egy rettenetesen nagy közhely.
De ha jól látom, nagyon hiszel benne, mert eléggé. A karodon is olvasható.
Eléggé ezt az 5. szülinapomon tetováltattam magamra, hogy carpe diem, hogy élje mának. Mindenki maga dönti el. Én azt szoktam mondani, hogy mindig van választásod, és ezt egy nagyon jó barátnőmtől tanultam, és hogy szabad akarat van. És mindenki eldöntheti, hogy ezzel éle, és valóban megtanulja, megpróbálja megtanulni, értékelni az itt és mostot, és a pillanatokat, és nem nagy dolgokra vágyni, hanem örülni minden apróságnak. Például egy nap felkeltének.
Azt gondolom, hogy ebből sok mindent lehet tanulni annak is, aki nem érintett. Tehát mindenképpen érdemes ezt megfogadni. Ha egy pillanatra még visszatérünk a szűrővizsgálatokra, van-e különbség főváros és vidék között ilyen szempontból, vagy kezelési lehetőségek, orvosválasztás tekintetében? Milyen út ez, amit be kell járni ilyenkor, hogyha viszont valaki mégis érintett?
A statisztikai adatot erre vonatkozólag nem fog tudni mondani, meg nem is szeretnék, mert nem az én területem, hiszen én nem vagyok szakember ebbe az egészben. Én azt látom, azt tapasztalom, azt gondolom, hogy nagyon sok vidéki városban, nagyobb városban is elérhető nagyon jó ellátás. Ennek ellenére szerintem nagyon-nagyon sokan jönnek a fővárosba, az Országos Onkológiai Intézetbe, a Kékgolyó utcába, ami viszont azt eredményezi, hogy nagyon-nagyon leterhelt és túlterhelt a rendszer. A szűréseket illetően tényleg nem akarok ebbe okoskodni, meg okosságot mondani. Azt tudom, hogy egy másik egyesület vezetőjével én voltam pár nagyon elmaradott településen, és ott bizony azért sokkal nagyobb munkát kéne végezni, és sokkal több mindent kell helyre tenni a fejekbe, hogy eljárjanak még többen a szűrésre. Nem tudom az arányokat százalékosan, hogy hol jobb, meg hol rosszabb vidék vagy Budapest. Ebben nagyon sok dolgunk van még ebbe az egész szűrési dologban, hogy még többen eljárjanak.
A Márnak Info Egyesület egyébként mennyire tud együttműködni onkológusokkal, nőgyógyászokkal, tehát az orvos szakma érintett képviselőivel?
Igyekszünk, én azt mondom, hogy igyekszünk. Nem tudom, hány orvost hallgatja ezt az adást, és hányan sértődnek meg.
És reméljük, hogy nem sértődnek meg.
És reméljük, hogy nem sértődnek meg, mert tényleg egy közös ügyön dolgozunk mindannyian. Én azt gondolom, hogy itthon egy picit még lehetne közelíteni ezt a két dolgot, hogy az orvosok és a betegszervezetek munkáját szorosabbra fűzni. Nekünk viszonylag jó helyzetben vagyunk, vagy mi jó helyzetben vagyunk, nekünk jó a viszonyunk az orvosokkal. Minden évben szervezünk egy országos találkozót érintetteknek februárban. Igyekszem mindig a legjobb szakembereket meghívni, és tartsanak előadást az érintetteknek, és ezt mindig örömmel el is vállalják. Úgyhogy nekünk jó a viszonyunk, de úgy azt gondolom, hogy globálisan azért az orvostársadalom egy picikét még nyithatna a civil szervezetek felé, mert mi pontosan hogy kiegészítjük az ő munkájukat. Csomó mindenben levesszük a terhet a vállukról. Nem az ő munkájukba szólunk bele, hiszen hogyan is tudnánk.
Meg hát van egy támogatói lelki oldal, amivel az orvos nem tud foglalkozni.
Hát, hogyne, hogyne. Pontosan erre szoktam én mondani, hogy erre van a mi csoportunk, ami fantasztikus, és amiben én nagyon nagy erőt látok.
A Facebook csoportra gondolsz?
Így igaz.
Zárt Facebook
csoportra. Így igaz, zárt és titkos, ez fontos, mert senki nem látja az ott elhangzó vagy leírt dolgokat, meg nem is látja senki, hogy annak valaki a, vagy ki a tagja. Ez fontos, ugye, hogy az intimitása megmaradjon, és csak érintett lehet a tagja, és csak nők. Tehát, hogy annak azért van, abban azért látok én nagyon nagy erőt, mert ott pontosan olyan tapasztalatokat lehet egymással megosztani, ami egyrészt az orvosnak nincs meg a tapasztalata, hála Istennek ne is legyen, mert nem élte túl. Kettő, nincs rá ideje, és ez nem az orvosok ellen szól, a mi munkánk, pontosan az ő munkájukat próbáljuk mi megkönnyíteni, kiegészíteni olyan dolgokkal, amire nekik nincsen idejük, hiszen olyan sok a beteg, hogy ez képtelenség, hogy ő most olyan kérdésekre válaszoljon, hogy mondjuk a leggyakoribb kérdés egy kemoterápiás kezelés előtt, hogy na, mire figyeljek előtte? Ehetek-e, ihatok-e? Mit vigyek magammal? Nem is az orvos feladata, és nincs is ideje rá.
És ráadásul mindenki máshogy reagál egy-egy kezelésre, tehát sokféle helyzetbe kerülhet az érintett. A ligáról néhány szót említettél már, hogy több női szervezet összefogott. Itt gondolhatunk arra, hogy a méhnyakrák területe, a merrák, és hát nagyon sok minden még itt van egy csokorban, öt egyesületről beszélünk. Igen. Itt, akik közösen is próbálnak tenni valamit. Mit eddig a legnagyobb eredmény, amit sikerült elérni?
Így igaz, a női ligában van az Endometriózis Magyarország, a Májva Virág Alapítvány, a Baba Genetika Egyesület, és még egy merrákkal foglalkozó szervezet, Rózsaszín Lánchíd Összefogása Merrák Ellen Egyesület, akik arra szövetkeztünk, hogy minél több helyen próbáljunk érdekérvényesíteni, így összefogva, mert külön-külön évek óta dolgozunk ugye a saját magunk területén, de úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk, hogy sokkal hatékonyabbak tudunk lenni együtt. Rendezvényeken szoktunk főleg részt venni együttes erővel is, és ezen kívül az egyik legnagyobb dolog, amit sikerült elérnünk, hogy ezekben a betegségekben, tehát aki átesett ezeken a betegségek valamelyikén, méhnyakrák, merrák, stb., ők egy személyi jövedelem adó visszatérítést igényelhettek, és ez egy elég nagy dolog szerintem, bár ezt is ért a támadás.
Mi ennek az oka? Akkor beszéljünk erről is két szót. Miért fontos az, hogy ezt az SZIA kedvezményt az érintettek megkapják? Miben könnyíti meg az életüket? Milyen költségeik vannak, amik miatt enne ez indokolt?
Hát szerintem nagyon sokan felháborodtak ezen is, meg mindenben ugye meg lehet találni a kötözködést, én azt gondolom. Egy olyan embernek, aki átesett ezeken a betegségeken, évekig vannak, tehát nem csak akkor, hanem utó kezelés alatt is vannak ezzel költségek, és én azt gondolom, hogy ez minden érintettnek egy óriási segítség, és én erre nagyon büszke is vagyok, hogy ezt sikerült elérnünk. Mondom, értek minket támadások, hogy jó, de mi van a nyugdíjasokkal, stb. Mindenkinek mindig nem lehet eleget tenni. Ez egy baromi nagy dolog, hogy ezt a törvényt sikerült módosítani, nem tudom a pontos számot, de hosszú-hosszú évekig ehhez nem volt hozzányúlva, úgyhogy ez mindenképpen nagy büszkeség, és megyünk tovább, nem állunk meg. Mondom, ami tervben van, hogy valamilyen módon az oktatásba bevinni a figyelemfelhívást és a tudatosságra való nevelést a tinédzserek körébe. Mert azt gondolom, amit mondtál egyébként, igen, hogy tizenéves korba kéne ezt elkezdeni, és tudatosságra nevelni a lányainkat.
Ez nagyon fontos egyébként, ha valaki érintett, vagy a családjában van érintett, mert nagyon sokszor maga az érintett nem feltétlenül elég erős adott pillanatban, amikor szembesül egy diagnózissal, hogy felkeressen titeket. Találkozol ilyennel is, illetve hol tudják ezt megtenni? Hol tudnak titeket megtalálni?
Hogyne, nagyon-nagyon különbözőek vagyunk, mint emberek is, ugye érintettek is. Elég sokan ránk találnak, hála Istennek, ugye elég aktívak vagyunk a Facebookon, ott van egy nyilvános oldalunk is, ott van ez a zárt csoport, aminek Merrák után is van Élet Együtt Könnyebb a neve. Ebbe úgy tudnak csatlakozni, hogy e-mailt küldenek az e-mail címünkre, ami a weboldalunkon megtalálható. Ezen kívül, mondtam, évente egyszer szoktunk ilyen országos találkozót szervezni. Van, aki oda szokott eljönni, úgyhogy elég sok fórumon jelen vagyunk, és elég könnyű szerintem ránk találni, hogyha csak a Google-ba beírják, hogy merrák, akkor is kiadja az összes szervezetet és a miénket is.
Tehát ez mindenképpen nagyon fontos. Találkozol olyannal, hogy a családtagok keresnek meg téged, vagy titeket?
Igen, abszolút ilyen kérdés, vagy ilyen megkeresés is szokott érkezni hozzám. Most pont az elmúlt hetekben is több ilyen hölgyel is beszéltem, aki hozzátartozója miatt hívott engem föl, és csak tanácsot kért, vagy támogatást, vagy egyszerűen csak egy kis bátyolgatásra volt szüksége. De sokszor kérdezik azt is, igen, hogy miben tudják ők a legjobban segíteni az érintettet. És ez egyik oldalon ugye szomorú, hogy egyáltalán fel kell tenni a kérdést, a másik oldalon meg mindig örülök neki, hogy megkérdezik, mert azt is gondolom, hogy a kívülállónak vagy a hozzátartozóknak legalább olyan nehéz, és ezen most senki ne sértődjön meg, aki érintett, mint magának az érintettnek, hiszen nekik is egy olyan új és olyan szokatlan és váratlan és kiszámíthatatlan és rémisztő világ ez.
Megbántom, nem bántom. Kérdezzem, ne kérdezzem. Ajánljak neki szakembert, ne ajánljak. Tehát csak ami így hirtelen igaz. Eszembe jut. Felhívjam-e én az onkopszichológust? Vagy inkább hagyjam a betegre azt, hogy ő keressen szakembert, ha akarja egyáltalán.
Így igaz, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog, és én mindig örülök, mondom, hogyha engem érintett hozzátartozója hív föl, és azt is vallom, hogy igazából minden hozzátartozónak is szüksége lenne segítségre egy ilyen helyzetben. Tudom, ez teljesen föltől elrugaszkodott dolog. Én minden érintettet elküldenék alapjáraton onkopszichológushoz, a diagnózis mellé adnék egy beutalót, legalábbis pszichológushoz, és az érintetteknek is mindenképpen adnék valami támpontot, valami segítséget. Ez akár lehetne egy könyvformátumú, tehát egy segítőkönyv, vagy egy segítő, nem tudom, pároldalas
írás. De már az is jó
lenne,
hogyha minden egyes diagnózis mellé odaadnák a ti elérhetőségeteket, mint támogató segítő csoportot, vagy ez megtörténik?
Ez is nagyon jó lenne, nem? Ezek ilyen álomdolgok nekem még.
De vannak ilyen jellegű terveid?
Igazából
ilyen jellegű terveid van?
Igazából a tervem az nagyon sok van, az időnk meg szerintem véges, de az onkológián ott van a szórólapunk meg. Ahova lehet, mi eljuttatjuk a szórólapunkat, erre nem mindig nyitottak az adott kórházban, a miértjét nem értem, nem is firtatom, de azt gondolom, hogy igen, az lenne a normális, amit te mondasz, és azért ezt még nem adom föl, hogy a diagnózis mellé igen, odaadják a mi vagy más betegszervezetnek a szórólapját. Ez nem fontos, hogy mi legyünk, hiszen van több szervezet, aki foglalkozik ezzel, de valamilyen segítő betegszervezetnek mindenképpen meg kéne, hogy kapják az érintettek rögtön az elérhetőségét. És akkor nincs az, hogy hazamész, elkezdesz googlizni, pánikba esel, eltemeted magad, stb.
Ami ráadásul ront is a beteg lelki állapotán és adott esetben a fizikai tünetein is. Én azt gondolom, hogy vagy úgy látom, hogy küldetéseddé vált ez a dolog, hogy segítsél, felvilágosítsál, átsegítsél embereket ezeken a helyzeteken, nőket. Mit szeretnél, vagy hogy 5-10 éves távlatban annyira talán azért lehet még előre látni, vagy tervezni. Mivel lennél elégedett?
Én elégedett? Azért, hogyha feltalálnám azt a csodagombot, amit megnyomok, és soha többet nem lenne egyetlen merákos nő sem. Amúgy pedig azt szeretném elérni még az én életembe, bár lehet, hogy ez is egy teljesen elvetemült gondolat, hogy a nőknek legalább a 60-80%-a eljárjon az ingyenes szűrővizsgálatra. Hogy ebbe a betegségbe ne halljanak meg nők, mert ez egy gyógyítható betegség, és ebbe 2000 nőt veszítünk el évente, nőket, anyákat, testvéreket, és hogy ebbe a betegségbe egy nőnek sem szabadna meghalnia.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. Én olvastam a blogodat, és nagyon őszinte volt, és azt gondolom, hogy ez talán egy jó út ahhoz, hogy az őszintességgel lehet kapcsolatot építeni, és úgy lehet segíteni. Nagyon sok kulcsmondat volt benne. Legyőzni nem győztem le senkit, semmit, maximum magamat. A harc nem jó, a harc negatív érzelmeket szül. Az első évben még én is harcoltam, aztán elengedtem, sok mindent elengedtem. Min változtathatunk? Nagyon sok mindenről írsz. Mi a tanácsod akkor, hogyha valaki ebbe benne van? Hogyan éljen?
Ha benne van, akkor mindenképpen az, hogy higgyen magában. És mindig csak a következő lépésre koncentráljon. Ezt elég gyakran hallom, hogy kérdezik, hogy jó, de mi lesz majd, amikor a kemót kapja, mi lesz majd, ha a sugarat kapja, mi lesz majd. Amint korábban is említettem, elképesztő energiákra van szükség egy ilyen betegségnek az átvészeléséhez. Nekem a legjobb tanácsom az, hogy mindig a következő lépésre koncentrálni, nem kell kapkodni, minden el fog jönni, tehát sajnos oda fogunk érni, és akkor azzal majd akkor kell foglalkozni, amikor ott leszünk.
Azoknak, akik pedig nem érintettek, akkor viszont a szűrést javasoltad.
Így igaz. Mindenki egy picikét legyen tudatosabb, és figyeljen jobban magára, és ne gondolja, hogy vele ez nem történhet meg. Én is azt gondoltam.
Köszönöm, hogy itt voltál, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat, illetve kívánom, hogy 5-10 év múlva ott tartsunk, ahol mondtad.
Köszönöm szépen.
Halom Bori, a Merrák Info Egyesület alapítója volt a Hétfő Egynő mai vendége. A hallgatóknak is köszönöm a mai figyelmet, hallgassák a napvendégét a hét többi napján, és jövő hétfőn ismét egy nő lesz a napvendége, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől valamit érdemes lesz megtanulni. Ha a mai beszélgetést szeretnék visszahallgatni, akkor megtehetik a www.trendfm.hu oldalunkon is. Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.